11-es volt, ha nem láttad te? Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgető társam Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeri Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója.
Sziasztok! Túl vagyunk egy elég mozgalmas futball héten. Elindult a Bajnokok Ligája, lement egy komplett bajnoki forduló hétvégén, van, ahol már hétközben is elkezdtek játszani azóta. Viszont ami számunkra, mint futball szerető magyar szurkolók számára a legfontosabb esemény, sajnos nem a futballpályán zajlott le, hanem a műtőasztalon, ami ugye a Mainz jövőjére kevesebb, a magyar válogatottra véletlenül nagyobb hatással lesz, és ez ugye Szalai Ádámnak a műtéte. Aki ugye úgy néz ki, hogy már egy-másfél hónapra legalább kiszáll a futball körforgásából, ebbe pedig beleesik két olyan VB-selejtező, ami hát semmiképpen se a könnyűek közé sorolható. Nem is annyira az Albánia elleni hazai, sokkal inkább az Anglia elleni idegenbeli mérkőzés.
Így van, és ugye ez azért, ha a másfél hónapban gondolkozunk, akkor ott azért az utolsó körnél is szerintem rezeg a léc.
Hát bizony.
Mert ez a másfél hónap múlva visszatérhet, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a pályára például, hanem azt, hogy mondjuk is beállhat. És ha jól számoltam, egyébként Marco Rossi a 30 darab meccset játszott a válogatott, ebből csak 5-ön hiányzott Szalai Ádám. És hát tudom, hogy van neki erős kritikusai is, de továbbra is tartjuk, szerintem nem kell nagyon túl spilázni, de hogy nincs ilyen típusú csatárunk jelenleg, mint ő.
És hát erről beszéltünk is, ugye, ha valahol a magyar válogatottban nem tudunk megfelelő helyettest találni, az a leginkább Szalai Ádám posztja.
Így van, és most azt nézem, hogy ezen az 5 meccsen, amelyiken nem játszott, hogy kik játszottak akkor csatárt kezdőként, hogy volt Németh Krisztián, hát ő ugye körön kívül került, volt Nikolic egyszer kezdő, aztán még egyszer ott Könyves is kezdő volt, akkor volt Hán is egyszer kezdő, akkor is Hollander kvázi támadót játszott, illetve volt olyan meccs is, hogy Sallai volt az előre tolték. Ez volt ugye az albánok elleni nem túl jól sikerült mérkőzés.
Tegyük hozzá, hogy ott ugye a vitatható koronavírus teszt miatt kellett Ádámnak kimaradni, ott nem sérülésről volt szó, hanem tesztelt egy pozitívat, aztán 3 negatívat, csak hát ugye a harmadik az már a meccs után volt.
Így van, és hát ugye az is felvetődött, hogyha nem tudod Szalai Ádám pótlását megoldani egy az egyben, akkor át kéne szervezni kicsit a támadó játékot. Viszont nem tudom, hogy ezt idő hiányában mennyire lehetséges megoldani hát hatékonyan.
Nézd, ugye az időhiány mennyire jellemző arra az időszakra? Ugye ott mi majd azon a hétvégén a Nemzetek Ligája miatt össze-vissza fogunk futballozni, mert úgy néz ki ott a foci hét, hogy a Nemzetek Ligájában játszanak 2 elődöntőt. Azt ugye lejátszák, hogy is van, szerdán és csütörtökön. Péntek szombaton vannak a selejtezők, mi szombaton játszunk először. Vasárnap nem tekli el a döntés, aztán hétfő kedden vannak a további VB-selejtezők, és ott meg kedden fogunk játszani. Ugye mi ebbe rohanunk bele. Tehát gyakorlatilag Marco Rossinak lesz 5 napja, hogy a nulláról, vagy majdnem a nulláról kitaláljon valamit. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy változtatása erre az időszak nem elég. Tehát ha valamire tippelnem kéne, akkor marad az egycsatás játék, és oda próbál meg egy megfelelő embert találni, aki alkatánál fogva, nem feltétlenül játékszűsen fogva alkalmas, erre az inkább Nikolic nálam, de nem tudom, hogy mennyire őt akar, és inkább kipróbálja valamelyik S-betűs kollégát, tehát Sallait vagy Sallóit elől. Uh-huh. Ez már Marco Rossinak lesz szerintem a szállata és a dolga.
Hát itt az a baj, hogy még hogy itt az angolok elleni meccsre koncentrálva, tehát ott én attól tartok, hogy
nem mi leszünk a támadók, erre akarsz gondolni?
Hát igen, és hogy nagyon el fog veszni az egy személy, aki elől lesz, viszont azt is nehezen tudom elképzelni, hogy egy olyan játékos lesz elől, aki majd folyamatosan kapja a kiugratásokat, és majd zicserben vagy egy védőre vezetheti rá a labdát. Tehát ezért is nehéz helyzet, amellett, hogy azért szépen lassan, most persze nem emiatt a sérülés miatt, de hát el kell gondolkozni azon, vagy lassan tervezgetni kell egy Szalai Ádám utáni életre is talán a válogatott házatáján, szerintem.
Ebben egyetértünk abszolút.
És nyilván már életkorából adódóan Nikolić sem lehet hosszú távú megoldás, még azok esetleg benne látnák a megfelelő helyettest.
Ami nekem nagyobb baj.
Most számomra még Sallai Roland sem feltétlenül meggyőző ilyen ékszerebben. Nem azért, mert a képességeivel van bajom, csak szerintem ő másabb poszton egész egyszerűen hasznosabb.
Ebben abszolút egyetértünk, tehát ő nekem nem elsősoros támadó. Másrészt, ami engem sokkal jobban aggaszt, és ugye amit te elkezdtél itt fejtegetni, hogy pótlás, vagy bármi ilyesmi, hogy azért olyan játékost, aki tudásban és stílusban is passzolna ehhez a taktikához, olyat én pillanatnyilag 20 éves kortól felfelé nem látok a magyar futballban. 20 éves kortól lefelé azért nem mondom, mert azt a mezőnyt annyira nem ismerem. De 20 évtől felfelé nem látok pillanatnyilag olyat, aki a Szalai féle szintet megugorná.
Hát, nem igazán. Nem igazán, és igen, itt pont ez a gond, hogy még a védelembe középpályán lehet, hogy tudnánk mondani egy-két játékost, akire azt mondom, hogy idővel beépülhet a válogatottba, mit tudom én, például a Parmai Balog. Csatárposzton most én nem látok olyat, akire azt mondod, hogy mondjuk legalább az NB1-ben mondjuk szépen rendesen termelni a gólokat, és azt mondod, hogy stílusát tekintve is valamilyen szinten hajaz Szalai Ádámra.
Ez így van, és ugye azért lássuk be, hogy ez valahol a magyar futball hibája, és egy ilyen stílusú játékost tudtuk, hogy előbb-utóbb kelleni fog, és alsó hangon tudjuk 5 éve, hogy mikor, tehát nagyjából hol lehet behatárolni Szalai Ádám legalábbis válogatottbeli pályafutásának végét, és nem sikerült találni per nevelni ilyet.
Hát azt nem tudom, hogy ilyen céltudatosságot elvárhatunk-e az utánpótlás rendszerről.
Én azt gondolom, hogy igen.
Nem akarom a kettőt összehasonlítani, de hát Németországban is volt egy ilyen...
De arra volt megfelelő taktikai, meg játékos tudásbeli alternatív.
Így van, nálunk az a gond, hogy nincs.
Nem én mondtam. Senki nem játszik előre tolt támadót azok közül, akik tudásban pótolhatják Ádámot, a stílusban meg nyilván nem hasonló. De mindenki legalább egy sorral visszább játszik. Még ugye a németeknél, amikor ez az időszak volt, akkor ugye akár hamis 9-esként Götze, akár később Timo Werner játszott azon a poszton a klubjában is, ahova a válogatottba tették.
Most egyébként ezzel gondolkozom, hogy egyébként, hogyha a légiósokat tekintjük, valószínűleg a középcsatár poszt az, ahol a legkevesebb légiósunk van külföldön.
Hát a gólszerzőt, így van. Ez így van.
Angliában nincs, Ausztriában, hát Bukta Csaba szerintem nem az a klasszikus center, bár bevallom őszintén őt keveset láttam játszani.
Szerintem másrészt az ő karrierje nem biztos, nyilván idővel derül ki, hogy helytelő, amit mondok, de nem biztos, hogy szerencsés fordulatot vett azzal, hogy a Lieferingi és Salzburgi kemény időszak helyett megpróbál már az Altachban érvényesülni. Lehet, hogy vállaltam volna a harcot azzal, hogy nézzük meg, mire vagyok képes ebben a salzburgi taposómalomban. De ugye neki két posztja is lehet, ugye az egyik a szélső poszt, a másik pedig a középcsatár posztja elvileg, tehát ezt a profilján feltüntetik, ahogy most pont nézem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy helytállóbb lett volna vállalni a harcot. A másik, ami statisztikailag érdekes, hogy ugye csatárt keresünk, neki eddig 8 tétmeccse volt a szezonban, viszonylag sok játékperccel, hogy az Osztrák kupába jutott neki egy meccse 66 perc, tehát ez elég sok. A bajnokságon meg 7 meccse 375, ami ugye több mint 50-es átlag. Góljai száma az 0,0, ahogy a gólpasszoké is, ha jól látom. Tehát lehet, hogy nem ő a megoldás arra, amire most pillanatban mi is embert keresünk, bármi csak szigorúan filozófiai alapon, ugye a szakmai alapot, azt szerintem te se, én se akarjuk elvételezni Márko Rosszitól.
Nem, de most ezen filózom, hogy szalai típusú játékosunk szerintem nincs igazából külföldön stabil, kezdő, ilyesfajta középcsatárunk. Mert oké, van támadóink, most már Németh András, akit én utánpót lesz szintén, azért láttam játszani többször oda-oda fér a Henk kispadjára, de játszani nem szokott. Uh-huh. Hát ő azért emlékeim szerint talán mostanában tölthette be a 19-et, ami persze nyilván nem kizáró ok, de azért még nem tartott a pályafutásának a rész. Van ott, hogy mondjuk felnőtt válogatottba kelljen őt követelni. Úgyhogy majd kiderül. Még az is lehet egyébként, hogy az angolok elleni mérkőzésen ott leszek.
Uh-huh. Te fogsz kimenni, tudósítani?
Hát előfordulhat, ne zárjuk semmit. Uh-huh. De először igazából pont az albánok elleni, tehát az angolok elleni meccs az így is úgy is nehéz lesz. Viszont ugye az albánok ellen nagyon meglátszott Szalai hiánya, és azért kíváncsi leszek, hogy az albánok elleni hazai meccsen előtte hogyan próbáljuk megoldani ezt a problémát.
Nem tudom, de az albánok meccsét azt mindenképpen kéne hozni, már csak a kozmetika miatt sem ártana.
Igen.
Nyilván az angol meccs az egy tök más kategória, azt gondolom, és ott nem azt mondom, hogy az a lényeg, hogy ne kapjunk túl sokat, de ott szerintem az a lényeg az én szememben, hogy álljuk meg, tehát hogy becsületesen álljunk oda, és ne az, hogy na, akkor betoljuk a buszt a kapunk elé, és ússzuk meg minél kevesebb kapott gólat. Tehát én szerintem nekünk ezt a VB-s helyzetet abból a szempontból, hogy kijutunk, ezt nagyjából el lehet engedni, mert nem áll úgy a szénánk, hogy ebből normális és reális kijutási esély legyen. Én a játékbeli fejlődést szeretném várni, úgyhogy én, aki kevésbé nézem szakavatott szemmel, mint a stábtagjai, hogy én is lássak valamiféle előrelépést a futballban, és olyat, amire lehet építkezni.
Hát meg ugye, illetve azért várjuk meg a kerethirdetést is, hiszen Márko Rossi azért eléggé kiakadt az előző kör után, és akkor ugye talált rá, hogy kvázi nem ezt mondta szó szerint, de hogy majd a következő kerethirdetéskor kiderül, hogy ki az, akivel elégedetlen, hogyha jól emlékszem.
Ez így igaz, így történt.
És szerintem kerethirdetés sincs már olyan nagyon messze, ha jól emlékszem. Talán jövő hét lesz?
Ha jövő héten legkésőbb ki kell hirdetni, hiszen utána héten játék van.
Úgyhogy majd meglátjuk.
A jövő hét pénteken már októbert írunk, basszus, amit egészen durva kimondani is.
Igen. De szerintem lépjünk is tovább, mert ugye nyilván a válogatottról majd még beszélünk is, meg lesz még fejlemény is, már csak a kerethirdetés miatt. Beszéljünk még egy olyan csapatról, ahol több válogatott játékosunk futballozik, egészen konkrétan 3. Nyilván mindenki tudja, hogy a...
A Fradira gondolsz?
Leipzigről van szó. Ahol ugye Most nagyon gyorsan összefoglalva, ugye nyáron edzőváltás történt Nagelsmann helyett, hogy Jesse Marsh, aki ugye a Red Bull istállón belülről érkezett. Tudom, a Leipzig nevében az RB az nem a Red Bullra utal. Illetve ugye az alap emberek közül távozott Konaté, Upamecano védelemből, Sabitzer a középpályáról. A legnagyobb igazolásuk, legalábbis a nevet pénzt tekintve, az André Silva volt, aki ugye a Frankfurtban rúgdosta a gólokat, hát most egyelőre kevésbé, ha jól emlékszem, egy darab 11-es gólja van a Leipzigben, és összességében ugye, hát ahelyett, hogy fő kihívója lenne a Bayern Münchennek a Lipcse, most jelenállás szerint talán a Wolfsburg lesz az, és hát a Leipzig az elég, hát hogy mondjam, rossz hetet zárt. Ugye volt egy 6-3-as vereség a Manchester City ellen, ami a végeredmény még akár utalhatott is volna arra, hogy ez egy nagyon szoros meccs volt, szerintem nem volt annyira szoros meccs. Hát jó.
És azt gondolom, mert a City gyakorlatilag azonnal tudott minden kihívás jelentő mozdulatra úgy válaszolni, hogy arra direktben nem jött viszont válasz. Én ezt gondolom, és azt hiszem, hogy a City, azt tartom, amit az előző podcastben mondta, hogy például a City-t és a Chelsea-t tartom a BL két legnagyobb esélyesének bármi is történjen. Ugye nyilván a Lipcsénél azért azt ne felejtsük el, hogy ez a Lipcse pillanatnyilag már nem Nagelsmannul futballozik, de még nem Marshall futballozik. Tehát arra, hogy átállj egyik szisztémáról a másikra, arra szerintem idő kell. Ugye Nagelsmann azért a, mondjuk úgy, hogy hagyományos Red Bull útvonallal szakított. Tehát ő egyéni filozófiát valósított meg, ugye Marsh most a klasszikus Red Bull téliseket akarja visszahozni a fociba. De egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ugye az egy nagyon jó kérdés, azt Twitteren vetette föl, nem tudom, hogy kicsoda, de ő azt írta, hogy a jelek szerint úgy tűnik, hogy inkább a Stuttgart elleni meccs volt a kivétel, és nem az összes többi. És szerintem nekik az őszük az rá fog menni arra, hogy gatyába rázzák ezt az egészet, mert van mit gatyába rázni. Nézd, azért Bundesliga szinten a Lipcse kerete az pillanatnyilag a harmadik legfiatalabb keret. 25,2 év a Lipcse keretének átlag életkor, ennél fiatalabb kerettel csak a Stuttgart meg a Leverkusen rendelkezik a Bundesligában. Ugye említetted az új igazolásokat, gyakorlatilag minden sorba be kell illeszteni valakit, kivéve a kapus posztot, tehát azért Gulácsinak meg mondjuk úgy, hogy voltak már szerencsésebb időszak egy Lipcsébe, mint most, mert ez az írgalmatlan mennyiség volt, amit most összeszed. De hát ugye a védelemben inkább kettő, mint egy játékos beépítésével küzdenek, mint Malac a jégen, ugye gondolok itt Simakára és Guardiolra. A középpályán tetszik, nem tetszik, Szoboszlai Dominikot nyugodtan tekinthetjük új igazolásnak, hiszen ő az egész tavaszt kénytelen volt, bocsánat, sérülés miatt kihagyni, így én azt gondolom, hogy helyén valót új igazolásnak tekinteni, és őt is be kell építeni. Ugye előre meg ott van az általad is említett André Silva, aki valóban nem váltja meg egyelőre a világot a góljaival, hiszen valóban az az egy gólja van, amit te is mondtál, ami viszont nem jellemző a Lipcsére, hogy jelen pillanatban házi gólkirályi címet lehet mondjuk úgy, hogy szerezni két gólal, ami Szoboszlainak és Suárez Szerdának. Bocsánat, csak Szoboszlainak van két gól, mert Suárez Szerdának, de Hertha a játékos, azt pont azt nézem, hogy ott is két gólal vezetnek. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy Szoboszlai Dominik az egy meccsen szerzett két góljával házi gólkirály, az elmondja a Lipcsének az újkori problémáinak egyik legfontosabb részét, hogy a támadójátékban kell megtalálni azt az embert, aki elkezdi fosni a gólokat, amivel ki lehet jönni alulra. Tehát az merőben szokatlan a Lipcsén, hogy öt forduló után hat gólnál tartanak. Tehát az annél azért jobban szoktak állni.
Kölcsön veszik Timo Werner januárba?
Ha nekem most fogadnom kéne, hogy Timo Werner melyik német csapatban játszik legközelebb, azt Bayern München.
Jó.
A német lapok írtak erről már az elmúlt időszakban, 70%-os valószínűséggel adják azt, hogy Timo Werner jövő nyáron a Bayern München játékosa lesz. 70%, az valami elképesztően magas, szeptemberben leírva.
Tehát nem tudod elképzelni, hogy mondjuk januárban olyan kétségbeesés lesz Lipcsében, hogy kölcsönveszik a Chelsea-től, ahol az elmúlt 4 bajnokin 29 perc jutott neki.
Nem tudom elképzelni, így van.
Jó. Egy másik csapatról is elcsünk szót, ugye akkor, ugye mondhatjuk azt, hogy a Lipcse az, akkor még maradjunk egy kicsit a Lipcse, bocsánat. Szóval akkor mondhatjuk azt, hogy a Lipcse az valamilyen szinten még építési terület.
Elég nagy szinten az én szemben még, tehát nyugodtan az Under Construction táblát ki lehet rakni.
És akkor ne számítsunk arra mondjuk, hogy, hogy Chelsea mástól akár idén közben elköszönnek. Ugye ez a Leipzignél nem jellemző, legutóbb Alexander Zornigert rúgták ki idény közben, ez 2015-ben volt. Utána bárki jött, akár ideiglenesen, akár nem, az mindig az idény végén távozott, és 15 nyarától kezdve mindenki kihúzott legalább egy teljes naptári évet Lipcsében.
Én azt gondolom, hogy nem a kapkodó idegbetegek gyülekezője Lipcse. Az én számomra egy tudatos nyugat építkezés van. Szerintem Jesse Marshall tudták, hogy mit vállaltak be, és szerintem tartják magukat az elhatárosok. Tehát Jesse Marsh, amit Zázbúgra csinált, azt véletlenül azért nem csinálhatta. De ők ebből indulnak ki, és egész egyszerűen látják azt, hogy az a 100 millió eurós befektetés, amit a nyáron tettek, és ugye ezt nem egy játékosért fizették ki, hanem legalább ötér, annak kell idő ahhoz, hogy működjön. Tehát egy csapás, tehát nem kész sztárokat vettek, hanem megint olyan játékosokat igazoltak, akik beleillenek a koncepciójukba, hogy itt lesznek, hogy itt lesznek, vagy lehetnek sztárok. Azért ugye vettek 15 millió euró fölött, vettek 6 játékost, nem 6-ot. A legidősebb közülük az általában már többször említett André Silva. Aki közülük tudott volt, hogy mire képes, az Angelinho egyedül. A többiek azok jöttek. Oké, hogy Henrikset most vették meg végleg a Monakótól, de hát Simakárról, Ilaix Moribáról, vagy Guardiolról senki nem tudta a Lipcsében, és még most sem is tudja, hogy mire lesz képes. És azért, hogy mondjam, Ilaix Moribáról például, aki kipengedte ki 16 millió eurót, de 18 éves. Tehát a Barca első csapatának a környékén is sem nagyon járkált. És hát őt is építeni kell itt. Ez nem fog menni egyik pillanatra a másikra. Én nagyon könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy az építési terület tábla, amit te említettél, az egész szezonban kint lesz Lipcsében.
Uh-huh. Na, de akkor menjünk tovább, ugye, hogy ha már ilyen átalakulóban lévő csapatok, vagy egyensúlyt kereső csapatok. A Paris Saint-Germain nem kapott ki a BL-ben, de hát a Bruges elleni 1-1, hát az mondjuk úgy finoman szólva is kínos. Mondjuk a Lyon elleni rangadót is sikerült behúzni a hétvégén, de láttam egy nagyon vicces képet valamikor vasárnap vagy hétfőn, itt Neymar, Mbappé, Messi hármasára utalva van egy kép Nasser Al-Khelaifi klubelnökről, meg Leonardo-ról, aki a sportigazgató, és akkor Khelaifi mondja Leonardo-nak, hogy te mondd már meg, hogy legalább az egyik zárjon visszavédekezni, mert ugye, ha van három olyan játékosod, akiből egy, de inkább kettő, de lehet, hogy három, mondjuk nem feltétlenül a letámadást, hogy mondjam, a letámadást, amilyen szükséges rosszként, vagy ilyen csak opcióként tekinti, hát az mondjuk megboríthatja az egész csapat egyensúlyát egyrészt. Másrészt, ami ugye itt a hétvégén hatalmas vihart kavart, bocsánat, csak itt próbál magamhoz térni, mert nagyon nem szeretem, akkor így felfújják ezeket a dolgokat, Messi lecserélése volt. Ugye rögtön előkapták, hogy a Barcelonában 300 valahány bajnokin 18-szor cserélték csak le, és hogy hű meg há. Te hogy láttad ezt a cserét?
Azt gondolom, hogy egy edzőnek szíve joga mérkőzés közben választani, hogyha ha fölülről jönne olyan utasítás, hogy na, őt nem szabad lecserélni, ő érintetlen, bármi ilyesmi, akkor baj van az edzői munka kereteivel, és akkor az edzőnek nem lenne szabad vállalni a futást. Ez a vihar a biliben kategória, valamiről írni kell, valamivel beszélni kell, el kell adni a terméket a média munkásoknak. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen fölösleges hiszti. Ha Messi nem volt annyira jó, vagy ha Messit nem akarjuk a szezon elején csapágyasra hajtani, akkor ezt kellett csinálni. Pont.
Ugye most kiderült, hogy kisebb térdsérüléssel bajlódik, és hogy általában ott is fogdosta a térdét, bár a Messi arc kifejezését látva, mint hogyha ő is így, ő sem nagyon értette volna a csere okát. Az egyetlen dolog, ami miatt számára esetleg szokatlan lehet ez a helyzet, hogy itt most nem arról van szó, hogy 5-0-ás vezetésnél cserélték le, hanem egy olyan rangadónál, ami éppen 1-1-re állt. És mondjuk az való igaz, hogy ilyen kielezett helyzetekben nem tudom, hogy bármikor is lecserélték-e őt úgy, hogy nem volt komolyabb sérülése. De ugyanúgy neki is, és valószínűleg Ronaldónak is meg kell szoknia azt, hogy valamilyen szinten, egyébként Ronaldo ehhez talán jobban hozzászokott, hogy valamilyen szinten menedzselni kell a játékperceiket, és mondjuk Ronaldo esetében ez nem feltétlenül csak azt jelenti, hogy már kihagyja a Liga Kupa meg az FA Kupa meccseket.
Nagyon-nagyon ritkán szoktam Ronaldót Messivel szemben példaként felhozni. De azt gondolom, hogy ő sokkal tudatosabban és jobban áll hozzá ahhoz, hogy megöregedett, mondhatjuk úgy is, hogy ő hamarabb elfogadja azt, hogy nem kettese, de még csak nem is hármas elejével kezdődnek az élete éveinek száma, hanem tudja azt, hogy neki már véges a pályája, és ebbe beletartozik az, hogy a játékidőt menedzselni kell.
Igen, mondjuk rá kellemző az, hogy lecserélgetik, inkább nála az van, hogy ilyen, legalábbis amennyire emlékszem, itt a Real Madridos utolsókat is tekintve, hogy most stratégiailag kevésbé fontos bajnokikat is akár kihagy teljes egészében.
És ez a maximális, tehát ugye a Unitednél is ez zajlik pillanatnyilag. Én azt gondolnám, hogy Messinek is azon kellene filozofálnia, hogy basszus, ez lehet, hogy az én érdekemet is szolgálja. Hiszen, ahogy mondták, nem tudok örökké futballozni majd. Egy idő után nekem is azt kell mondani, hogy basszus, itt a testem, jelent a szervezet, hogy ho-ho, álljunk csak meg. Hát te már 35, vagy nem tudom, most hirtelen mondtam egy számot Messire, fejből nem mondom, hogy hány éve, de nagyjából akkörül van.
Most Messire 34.
34, tehát majdnem el is találtam. Tehát jelez a test, hogy lehet, hogy ennyi elég. És hogyha azt akarod, hogy mondjuk 38 évesen is focizzon, akkor lehet, hogy most kell belátódnak. Tehát simán lehet az, hogy a jövőért kell egy jelenbeli áldozatot hozni. És akkor ezt meg kell hozni. És még egyszer mondom, főleg azok után, hogy most tegnap talán nálatok is olvastam, hogy Messi a meccselleni bajnoki sérülés miatt kihagyhatja, tehát nem kihagyja, kihagyhatja, az azt is jelenti, hogy simán lehet, hogy probléma volt vele a meccsen is. Ez az, amiről nem tudtak abban a pillanatban, amikor már elkezdtek jönni a nyilatkozatok, meg a cikkek, hogy hú, mekkora szentségtörés történt, úristen, Messit lecserélték. Mi van, hogyha az miatt cserélte le Pochettino, hogy valami gebasz van? Lehet, hogy Messi jött volna vele futballozni tovább, és simán lehet, hogy többet akarja be, és lehet, hogy az edző arra gondol, hogy basszus, nekem nem a Lyon elleni bajnokin kellő, hanem majd, amikor februárban el kell dönteni a továbbítást a Real Madrid ellen a BL-ben. Nekem akkor lesz rá szükségem. Tehát nem lehet egy-egy meccsekre leszorítani a gondolkodást. Azért Pochettinónak május végéig kell nézni ezt a Paris Saint-Germain-t.
Igen, mondjuk szerintem az a helyzeti előnye megvan, hogy azért itt van a Premier League-ről beszélünk, ahol akár ilyen 3-as, 4-es versenyfutás is lehet a bajnoki címért, hanem a Paris Saint-Germain egyelőre 6-ból 6-ot nyert, és szerintem már eljöhet az az időszak, hogy megteheti azt hogy nem veti be Messit, vagy azt mondja, hogy úgy játszatom, hogy pont formában legyen az általad már említett tavaszi BL meccsekre, persze odaig el is kellene azért majd jutni, de azért talán jobban menedzselhető ez a terhelés Párizsban, mint mondjuk lenne a Barcelonában, hogyha most megnézzük a barcelonai mostani helyzetét, nyilván nem tudná Koeman megengedni magának, hogy pihentesse Messit bármikor is.
Hozzáteszem, hogy simán elképzelhetőnek tartom, hogy Messivel a Barcelona nem került volna ennyire rossz helyzetbe.
Hát ezt nem tudom. Vagy valakivel, aki nem Koeman.
De az is elképzelhető valóban.
De persze, nyilván nem akartam a Barcelonáról beszélni, de ha már itt a Stokehoz meg a Burnleyhez hasonlítják lassan a Barcelonát, ugye akkor a ilyen beadás cunami volt a Granada ellen. Szerintem én ezt elmondtam Koeman ugye elég felháborodottan kérte számon, hogy mit várnak ettől a csapattól, tiki-takát. Szerintem nem, persze biztos, hogy vannak ilyen dogmatikus Barcelona szurkolók, akik nyilván azt érzik, hogy minden elhajlás Cruyff és Guardiola irányából a szentségtörés. De én szerintem Koeman kinevezésekor is említettem, hogyha valaki ismeri a Cruyffi tételeket, az Koeman. Meg akár Guardiolát, hiszen azért játékosként elég sokat voltak együtt, edzőként elég sokszor találkoztak egymás ellen. De Koeman sokkal pragmatikusabb edzőként annál, mintsem, hogy görcsösen próbáljon egy olyan játékstílust ráerőltetni a csapatra, amihez nincsenek meg a szükséges emberei. Egy, kettő, ez persze nem jelenti azt, hogy hát olyan túlzottan jól menne neki a Barcelonánál, és...
Mondd már ki, hogy megy neki a Barcelonánál, neki túlzottan szarul meg, kész.
Hát szarul, igen, ugye azt lehet mondani, hogy dobja be a fiatalokat, ami egyrészt nyilván bíztató, de hát nem is feltétlenül a leghálásabb.
Figyelj, Marti, most tök őszintén hadd kérdezzek valamit. Innen a szomszédból, hogy tűnik neked? Tudatos építkezés az, amit Koeman próbál meg a Barcelonát csinálni, vagy egy ilyen fordulóra, vagy meccsről meccsre való kapkodás, mindig az aktuális közhangulathoz viszonyítva, vagy éppen széllel szemben?
Hát... Szerint nekem én inkább a meccsre felé hajlok, de hogyha tudatos építkezésről van szó, akkor sem feltétlenül ez a jó irány, és nem biztos, hogy a Barcelonának ebbe az irányba kellene haladnia, viszont ha nem ebbe az irányba kell haladnia, akkor meg csak időpocsékolás. Ispadon, mondjuk amikor edzőjelöltként bedobták Pirlo nevét, akkor azért elég hangosan felröhögtem. De nyilván vannak itt azért egyéb tényezők is a Barcelonánál, pénzügyiek például, amiről sokat beszéltünk, de most ne róluk. Hiszen nem terveztük be, és talán a Barcelona rossz szereplése az kevésbé meglepő, mint mondjuk a Juventusé, ahol ugye valahol itt az olasz nyárnak az volt a kontextusa, hogy elment Conte, elment Lukaku, szépen összezuhan majd az Inter, a többiek nem olyan erősek, hogy felvegyék a kesztyűt, ellenben visszajött Allegri, és persze, oké, Ronaldo távozott, az már az első forduló után volt, de akkor itt már szinte biztosra is vehetjük, hogy a Juventus visszaül a trónra. Hát egyelőre nem úgy tűnik.
Ugye a Juventus ebben a szezonban a tét meccseket figyelembe véve összesen egyet nyert meg, ez a Malmö elleni bajnokok ligája mérkőzés volt.
És talán ez volt az olasz klubok egyetlen győzelme a BL-be az első körbe, ha jól emlékszem.
Igen, mert ugye az Inter és a Milán ugye elveszítette a maga rangadóját, így ilyen-olyan játéka, ugyannyira a Milán meccse az jobb volt, az Interé kevésbé volt jó, az Atalanta meg X-elt idegenben. De ugye vissza a Juvéhoz, ugye volt 4 meccse. Rendben, hogy a 4-ből 2 élcsapat ellen volt, hiszen a Nápolival és a Milánnal találkozott a legutóbbi 2 bajnak ilyen, de előtte az Udinézével meg az Empolival. A 4-ből megnyert meccsek száma az 0. A 4 meccsen szerzett pontok száma 2, tehát ez ugye most mit mutat? Ha nagyon szigorúan a számokra támaszkodunk, a Juventus a kiesést jelentő 18. helyen áll pillanatnyilag a tabellán, pont lemaradásra a 17. hez képest. ezek a szikár adatok, amivel nyilván azt mondja, hogy ez egy pillanatfelvétel, hiszen még 34 forduló, és majd akkor képet kapunk a végső helyezésről. De hogyha megnézzük azt, hogy az Inter, az jelen pillanatban oké, hogy egy meccsel többet, tehát vesztett pontot tekintve az Inter 8-al vezet, a Juve előtt szerzetteket tekintve meg 11-el, hiszen az Inter már lenyomta kedden a bajnokját, mi meg ezt a podcastet a szerdai Spezia Juventus előtt vesszük fel. Tehát azért lenne mit ledolgozni, és nem...
A Napoli a 4-4 győzelmével.
Így van, és a Napoli meg ugye csak csütörtökön játszik majd legközelebb. Én azt gondolom, hogy igen, beragadta a Juventus. Igen, nincs jogalom a Juventusnál, hiszen Allegri a Milán meccs után eléggé kikelt magából nagyon sok mindenre és nagyon sok mindenkire, főleg a játékosaira. De ez a Juventus szintén egy ilyen építési terület, és valóban én azt gondoltam, hogy Ronaldo távozása még jót is tehet a csapatnak, ami rövid távon már biztos, hogy nem így van, hosszú távon meg a rosszabb tudja még, hogy lesz.
Hát, és ugye Allegri kapcsán azért egy elég hát nagy reménykedéssel várták a szurkolók ezt az idényt, és tényleg, hát most nem tudom, hogy azért minden össze, mert az talán Wojciech Szczęsny élete legrosszabb formájában játszik talán.
Szczęsny így van. Tehát ő rajta nem egy mérkőzés pontjai mentek el az elmúlt időszakban.
És nyilván nem lehet rá fogni ezt az egészet, és ez egy több összetevős történet, hiszen úgy tűnik, hogy a középpálya az még mindig nem operál olyan jól, mint kellene, és a középpálya az amúgy is egy problémás pont volt a következő idények, vagy előző idényekben is. Ugye elég változó összetételekbe küldte a középpályát pályára Allegri. Sokan panaszkodnak, hogy nem sikerült visszahozni Pjanicot. Artur az, ha jól emlékszem, még sérült. Meg hát ugye az, ami nagyon szembetűrő volt, mert taktikailag egyébként mindig nagyon jó edzőnek tartottam Allegrit, akinél ugye anno is főleg azt emeltem ki, nekem az maradt meg nagyon, hogy amikor Contét váltotta, nem az volt, hogy azonnal eldobta ezt a három belsővédős rendszert, ami rá előtte nem nagyon volt jellemző, hanem szépen folyamatosan váltott, de még azt is előkapta, hogyha az ellenfelek igényelték. Ugye, hogy itt vannak egyéni hibák, vannak sérülések, vannak egyéb problémák, és hát az is szembetűnő, hogy nem is tudom, a négy bajnok, én azt hiszem háromszor volt, hogy vezettek, és aztán nem sikerült nyerni. Sőt, az Udinéze ellen szerintem 2-0-ra vezettek, és úgy sikerült 2-2-t.
Ez így van. Az ossz csersnyi életemecse. Most az életemecse, azt tessék érteni.
De hogy ez valamiféle ilyen mentális blokkra utal, hogy nem tudják elkötni ezeket a meccseket. És azt nem tudom, hogy hogyan és mivel lehet igazából feloldani.
Én sem. Nyilván a Lipcsénél is beszéltünk arról, hogy építkezés. Azért azt gondolom, hogy ez a Juventusnál is bizonyos szinten egy építkezési folyamat, amit most láthatunk. Tehát azért ítéljük meg bárhogyan is Ronaldo szerepét. Azért Ronaldo ennek az Internek nyugodtan mondhatjuk, hogy alappillére volt. Ezt nem merem mondani, hogy alfája és omegája volt. Tessék?
Juventusnak, Inter.
Bocsánat, Juventust akartam, igen. Tehát azt nem mondom, hogy alfája és omegája volt a Juventusnak, de azt mondom, hogy alappillére volt. És ugye, ha megnézed azt, hogy kiket és hogyan igazolta Juventus, akkor azért mondhatjuk azt, hogy erre a váltásra most még nem voltak felkészülve. Tehát akik érkeztek, azok nem, még posztban sem annyira kompatibilisek, mint gondolná az ember. Tudásban meg, életkorban meg nagyon-nagyon messze vannak Ronaldótól. Ugye a legdrágább
Tolimoért is pénzügyi kényszer szült a részben.
Igen. Tehát az is, azt is mutatja, hogy a Juventus mennyire pénzügyi kényszerben van, hogy a Juventus átigazolási időszakban gyakorlatilag nullszaldós lett. Az talán 500 ezer euró mínusz összesen, az ezen a szinten semmi. De a legdrágább Juve igazolás az Weston McKennie volt, aki már ugye az előző szezonban is itt játszott, csak most kölcsönhelyet meg kellett venni a Schalkétól. Ugye a többi érkező az Moise Kean, Mohamed Ihattaren és Caio Jorge volt előre, illetve Locatelli van itt ugye kölcsönbe a Sassuolótól. Most a három támadó szellemi játékos, ugye Kean, Ihattaren és Caio Jorge, nem tudom, hogy tudod, hány évesek össze.
Hát Jorge az szerintem 20 alatti, a három együtt?
A három együtt, aha.
62?
Mondják ki még abból hármat. Négyet. Nem, hármat. 59. 59 és a három játékos együtt. Tehát ők hárman lennének hivatottak arra, hogy pótolják Ronaldot. Ez azért, szerintem ez megint egy ilyen építkezési rész, és nyilván nem az egyetlen, amiben a Juventus a jelenben, illetve a közeljövőben bele fog futni, mert azért előbb-utóbb ott a védelemben is.
De én nem azt mondom, hogy
körül kell nézni
Ronaldot, mert itt megint az, hogy nem ez a nagyon szép magyar like for like replacement van, hanem ott van azért Morata, ott van azért Dybala, ott vannak az újak, ott van
Kulusevski. Ebben egyetértünk, én most ezt igazából a darab-darab cserére mondom. Tehát, hogy a helyére nem, ahogy te mit mondtál, like for like, hogy mit mondtál a játékos, nem olyan játékos érkezett, hanem egész egyszerűen jöttek valakik, akik támadóként szóba kerülhetnek, de nyilván nem nekik kell ma meg holnap megoldani a Juventus problémáit.
Hát persze, és szerintem itt csak az kell, hogy megtalálja azt a rendszert elő Allegri, amelyik működik. Mert hogyha azt nézzük, hogyha az ember ilyen iszonyatosan felületes szemlélő, akkor azt mondja, hogy jó, elment Lukaku, aztán Dzeko-t a helyére. Hát nagyon más típusú a két játékos, és mégis úgy tűnik, hogy most az Inter Dzeko-val is működik, aki inkább tartogatja a labdát, és talán inkább a többiek helyzetbe hozásában egy kicsit nagyobb szerepet vállal, mint Lukaku. És mégis az Internél egyelőre működik ez a szisztéma.
Hát talán gólt is rúgott a Fiorentina elleni fordításnál, hogy amikor az első fél időben a Fiorentina sokkal jobban játszott, mint az Inter, vezetett is 1-0-ra, a második fél időben meg az Inter egy sima hármassal megoldotta a mérkőzést.
És visszatérve a Juventushoz, ők ugye ma a Speciával játszanak. Legutóbb a bajnokságban a Specia volt az a csapat, amelyik nem tudott gólt szerezni a Juventus ellen. És ez sem most volt, hanem március elején. Tehát azóta minden bajnok ilyen kapott gólt a Juventus, ugye az edzőváltás óta is. És ezt a mérkőzést ti adjátok.
Éppen. Ez így van.
Tűn. És ennek kapcsán azért érdemes megjegyezni, most nem tudom, hogy mi a helyzet vele, de a Milán-Venécia meccset is adjátok.
Bölcs vagy.
És a Milánnak két jobb hátvédje is sérült, meg talán még Kjár is.
Aha.
És Kerkez Milos, aki a Milán játékosa, a magyar játékosa, ugye most a nagyokkal edzett, és szerintem talán keretbe is lesz ezen a mérkőzésen, sőt, akár még játszhat is ezen a mérkőzésen, tehát azt érdemes, azt a mérkőzést is érdemes akár ebből a szempontból
ugye követni. Egy kis önreklám lehet, ugye nem ez lenne az első alkalom, hogy Kerkezt láthat csak nálunk a nézők, hiszen múlt héten adtunk már egy Youth League meccset, és ott a Liverpool ellen nyomult a pályán. Tehát az abszolút benne van a pakliban, hogy most meg a felnőtt fog beférni, de nyilván azért ez egy összetettebb problémakör, azt gondolom, és a jó ég tudja, hogy erre hát mondjuk rávetődik-e már most a Milán, hogy ki megpróbálja őt. Oda teszem, hogy amennyire nyáron olvasgatta az ember, azért róla nincsenek rossz véleményen arra felé.
illetve ami viszont szokatlan lenne, hogy én azt gondoltam, hogy ő ilyen kölcsönadási ügyletbe megy majd bele, és valahol szerez némi tapasztalatot, de szerintem mindenki baromira örül neki, hogyha ez egyből a Milán első csapata lenne.
Hát nyilván ott azért az ő posztján elég nagy a versenyhelyzet.
Ezt egy pillanat, hogy nem tudom, igen. De tök jó olyan gondolkodni, hogy magyar játékos beszélhet a Milánba.
Bocsánat, jobb hátvédet mondtam szerintem, amikor bal hátvédre gondoltam, hogy két bal hátvéd hiányzik a Milánnal. Ha hátvédet mondtam két perc azelőtt, akkor most ismétlem önmagamat, és kezdek.
És megvergetheted a vádat, hogy bölcs vagy. Nézd, én azt gondolom, hogy önmagában az egy nagyon jó dolog, hogy azon filozofálhatunk, hogy egy magyar tinédzser adott esetben lehetőséget kap a Milánban. Azért ilyen nem tegnap és nem tegnap előtt volt legutóbb. Ettől még rá is igaz az, hogy nem szabad elkapatni magunkat vele kapcsolatban.
Amit tettünk már, most nem feltétlenül csak kettünkre gondolok, vagy nem feltétlenül kettünkre gondolok, tettünk már ilyet a múltban.
Ez így van. Én azt gondolom, hogy ahogy az edző, reméljük megadja neki a lehetőséget, úgy nekünk meg kell adni neki az időt. Még akkor is, hogyha tényleg ebben a korban már én nem vagyok biztos benne, hogy a tehetség szó mindig a legjobb kifejezés, mert azért a mai futballban 19-20 évesen már futballozni kell, nem a tehetség kategóriában tetszeleg.
Persze. Most akkor azon gondolkozom, hogy mikor játszott legutóbb magyar játékos a Milánban, tehát aki nem csak a klub alkalmazásában állt, hanem konkrétan pályára is lépett, és igazából nem ugrik. Itt írják Zsilizi, vagy más források szerint Zsilizi Józsefet, aki 20-as, 30-as.
Hát figyelj, ha felkészülési meccs ér, akkor Firkor Attila. Tét meccs az a jó ég, tudja.
Szerintem Tamás Krisztián, Firkor Attila, ott, de tét
meccs. De ő a Primaverában nyomult. Ugye Firkor az felkészülési meccsen egyet játszott.
A 20-as, 30-as évek lehetett, amikor legutóbb magyar játékos volt.
Alapvetően igen, és Zsilizi Józsefnek hívták, aki volt a Milánban legutóbb. Ő volt legutóbb, aki magyar játékosként tétmérkőzésen a Milán első csapatában játszott, aki meg magyarként legutóbb dolgozott a Milánnál. Az első csapat, mert az Gutmann Béla volt, 1954-ig volt a Milán vezető.
Hát igen, az szériában már...
Tegnap vagy tegnap előtt volt körülbelül, úgy tűnik.
Igen. Hát pedig volt olyan, ha jól emlékszem, a 30-as években, hogy talán 10 csapatnak is, de lehet, hogy még többnek is magyar edzője volt.
Igen.
11 vagy 12, valami ilyesmi volt, 30-as évek közben. De hát az egy teljesen más korszak volt. Most már az edző importban nem állunk ilyen jól, bár azért ugye tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban, meg akár később a magyar edzők nem feltétlenül önszántukból, hanem történelmi kényszer vagy politikai kényszerből vállaltak munkát külföldön.
Ez így van.
Másik diktatúra elkülve. De a jelenre visszatérve, tehát az is lehet, hogy a Kerkez Milos bemutatkozását ma élőben is láthatjátok.
Elég lesz bekapcsolni a Sport 2-t, és szépen 18:30-tól menni fognak az olasz foci meccsek.
Szerintem ez akár még zárszónak is megteszi, ha csak nincs még valami nagyon-nagyon nyomná a szívedet, lelkedet, amiről beszélni szeretnél.
Hát figyelj, méltánytalanul el lett hallgató, hogy a csapat 2 győzelemmel és 10-0-ás gólkülönbséggel zárta a múlt hetet, de hát még azt gondolom, hogy a Bayern Münchenről szeptemberben korai dicsimuszokat zengeni, majd májusban térjünk vissza erre a feladatra.
De azért mindenképpen mindenképpen jelzett, ha esetleg lenne olyan hallgatónk, aki lemaradt volna, hogy az
mit jelent. Én szerintem nagyon udvariasan az adás órájának végéig kibírtam azt, hogy meg sem kérdezem tőled, hogy érezted magad múlt héten, amikor a Bajnoki Ligája keretében edzőmeccset rendeztek a Camp Nou-ban.
Ja, becsülendő, becsülendő, de...
Figyelj, a fejlődés az végül is megkérdőjelezhetetlen. 2-8-0-3 szerintem az ügy.
Hát igen, egyébként lehet, hogy ez egy tavaszi kieséses meccs, amikor mondjuk a Bayern München 15 ponttal vezeti a Bundesligát, akkor nem biztos, hogy ilyen, hát hogy ennyivel megúszta volna a Barcelona, sajnos.
Egyetértünk egyébként ebben is, igen.
Ez sem volt szép, de most azt éreztem, hogy azért ott sokaknál érződött, hogy tudják, hogy na, most szeptember van, nem most kell megőrülni a pályán.
Simán lehet, hogy ez benne van, igen. Na.
Hát főleg lehet, hogy megkészülnek arra, és majd erről is beszélünk, talán nem most, hogy két évenkénti VB-re majd.
Én azt gondolom, hogy azt a FIFA tanácskozást várjuk meg. Én erről tegnap gondolkoztam ezen, és ez tehát nagyon-nagyon sok problémám van ezzel a történettel. De azt gondolom, hogy ez olyan jellegű kiakadás nálam, mint amilyen jellegű volt a Superliga kapcsán. Hát ennyire a pénz nem veheti el az eszét a futballvezetőknek, ennyire a szavazat, a hajhászás nem játszhat szerepet semmiben, és ehhez képest de. Hát figyelj, nem véletlen, hogy a kevésbé jelentős futballkultúrák, így korrektül fogalmaztam, támogatják az ötletet, hanem azok, akik ebben azt látják, hogy egy ember öltő alatt egyszerre eljuthatnak talán egy világbajnokságra. De ebben a véletlenben nem hiszek.
Szágok azt hiszem egyöntetűen mögé álltak, és hát hogy nem, a FIFA csinált egy felmérést, aminek az lett az eredménye, hogy a szurkolók többsége ezt akarja.
Ugye te is tudod, hogyha kellene egy ilyen felmérést csinálni, holnapra leteszek egy olyat az asztalra, hogy 100%-ban azt akarják, hogy ne így legyen. Nem mindegy az, hogy ki rendeli meg azt a felmérést szerintem.
Igen.
Baromira nem mindegy.
Na de erről majd beszélünk részletében is, hogy itt azért mindig van valami újabb hír. Most ugye az is volt, hogy az MLS az UEFA-hoz hasonlóan jelezte, hogy nem támogatja a két éventi BB rendezést.
Ha ez számít valamit, én sem támogatom.
Ja, én sem, de...
Szeretném itt jelezni, nem támogatom a két év BB rendezést, mert akkor például hova bánodban rakod a színvonalát tekintve egyébként a BB-t verő EB-t.
Hát akkor most beírt téged a FIFA a nem tudom kategóriába. Ezt ők úgy értelmezik, biztos. No de, erre majd beszélünk részletesebben is, akkor most ennyi volt. De hát ma is, holnap is tudtok nézni futballt, hiszen hétközi fordulók vannak, aztán jön a hétvége, aztán jön a BL, tehát igazából nincs.
Na BL előtt még reméljük jön egy podcast is, bízunk benne.
Na, így van. Úgyhogy addig is jó szórakozást.
Így. Sziasztok.